Édesatyánk, olyan nagy ajándék ezen a földön a gyülekezet, az egyház, a te néped, amelynek tagjai lehetünk, vagy lehetnénk. Olyan nagy ajándék az, hogy egy lélekkel itattattunk meg, és olyan nagy ajándék az, hogy te vagy a közös, az örök, a változhatatlan, a dicső Úr. Áldunk téged, hogy ebben a közösségben élhetjük meg a mi hitünket. Áldunk téged, hogy itt kaphatunk ajándékokat, és itt adhatunk tovább a te kincseidből másoknak is. Köszönjük, hogy a mai napon is beletekinthetünk az ige igazságába. Kérünk, hogy levetett saruval hadd tegyük ezt, hiszen ahol te vagy, ahol te beszélsz, a szent hely és szent föld. És ott az embernek meg kell hajolni és meg kell alázkodni, ahhoz, hogy lássa a te dicsőségedet és önmaga csekély voltát. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket most, amikor ezt tesszük, ilyen lelkülettel, vágyakozással és lelki örömmel. Amen. Akkor olvassuk tovább az igét, ma is a Cselekedetek könyve második fejezetéből. A 44. versnek a végét is olvassuk, és a 45. verset. Mindenük közös volt, a vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Persze majd most is lesznek igék, amelyeket ehhez hozzáveszünk, nem csak kifejezetten ezt a két mondatot fogjuk nézni, hanem ennek a két mondatnak a fényében azért megnézzük a Páli levelek tanítását ebben a kérdésben, amit ma előveszünk. Hogy hogyan élték át a testvériséget, ez lenne a mai témánk, és ahogy itt olvastam az igét, egyre inkább az az érzésem, hogy haladunk az elméletből a gyakorlat felé. Tehát nagyon szép az, hogy megtértek, újjászülettek, imádkoztak, aztán úrvacsoráztak, közösségben voltak, és akkor a mai verstől kezdődően szerintem egy kicsit megnézzük majd, és arra fogunk egy kicsit koncentrálni, hogy és mindaz, amit lelkiképpen megéltek, átéltek, az hogyan realizálódott, és hogyan aktualizálódott a személyes kapcsolataikban, életükben, majd holnap azt látjuk, hogy a kívülvalók irányában, holnap után pedig azt, hogy a hétköznapi életben hogyan élték meg ezt. A 44. vers vége azt mondja, hogy mindenük közös volt. Ez az ige nagyon sok csoportot indított már fanatizmusra, és helytelen ige látásra. Mondván, hogy mindenük közös volt, biztos ti is tudtok olyan szektáról, csoportról, akik bemennek egy völgykatlamba, és akkor körülzárják magukat, és ott ilyen megélik ezt, hogy mindenük közös, és akkor magukat ellátják, tehenet tartanak, maguk mosnak, minden szappan maguk főznek, lehetőleg maguk látják el magukat, és elzárkóznak a külvilágtól. Tehát ez tulajdonképpen, ez az ige nem a vagyonközösségre vonatkozik, hogy mindenük közös volt, mert például a feleségek sem voltak közösek. Mert ha minden közös, akkor esetleg az is lehet, de nem hiszem, hogy az első keresztényeknél ezt így értették, hogy mindenük közös, tehát akkor egy nagy kalapból mindenki kiveszi azt, ami neki kell, és mindenük közös. Egyébként nagyon megdöbbentő, hogy az én falumban volt egy nagy baptista gyülekezet, hát azt lehet mondani, hogy a Tiszántúlnak a legnagyobb baptista gyülekezete volt ott, és a 17-es háború idején alakultak, a orosz hadifogságból hazajött két katona, két fogoly, akik ott megtértek, hát baptista hatásokat is kaptak, de az egyik az nem is merítkezett be, csak megtért. És akkor hazajövet, a gyülekezetben ugye azt akarták, hogy beszámolnak a hitükről, hogy mit tanult, mit tapasztaltak ott. Persze akkor az egyházban nagy sötétség volt, maga a lelkipásztor volt a legsötétebb, és szinte a legsötétebb, vagy ő is sötét volt, és ugye mikor kimentek az úrasztalához, és elmondta az egyik, mi történt vele, hogy mi a megtérés, mi az újjászületés, oda ment és adott neki két nagy pofont. Hát ezzel indult el a baptizmus. De egyébként nagyon sok helyen így indult el a baptizmus, ahol a Szikszai Béni bácsi így mondta, hogy ahol a református egyház elvetélte az ébredést. Elvetélte az ébredést. Na most ezek a baptisták aztán ugye növekedtek 48-ig, és 48-ban, amikor a Varsányba került az első hívő lelkipásztor, onnantól kezdve megállt, zárt közösség lett, onnantól kezdve nem volt átmenetel, hála Istennek mind a mai napig. És nagyon érdekes volt, hogy amikor jött a kommunizmus, akkor a baptisták lettek a legnagyobb kommunisták. És én kérdeztem, hogy hát mi volt itt, hát meg voltak őrülve, hát mi volt ez? És akkor azt mondta az egyik hívő bácsi, aki nagy baptista volt, de sokat magával szintén konfirmált és átjött hozzánk a mi gyülekezetünkbe, és mai napig ott vannak, és azt mondta, hogy tetszik tudni, ez volt itt, hogy ezt vették komolyan, hogy hát ezt mondja az ige is, hogy mindenütt közös volt. Hát szüntessük meg a magántulajdont, adjátok be a TSZ-be, majd itt közösen el. Tehát ez fogta meg őket. Nyilván, hát ugye ezzel együtt járt minden más, most erről ne beszéljünk, ne politizáljunk, de együtt járt minden, de érdekes, hogy amikor az igét az ember félreérti, akkor mit szülhet, mi lehet belőle. Ugyanis tudjátok, hogy a Bibliának az egésze, a Biblia védi a magántulajdont. Tehát sehol nem törölt el a magántulajdont, sőt védte a magántulajdont, mint Istentől kapott örökséget, minden izraelitának megvolt a maga elidegeníthetetlen tulajdona, osztályrésze, Nábót is azt mondja, emlékeztek, hogy hogyan adhatnám én el, hát hogyan válhatnék meg attól, amit nekem Isten adott és Isten ígért. Vagy ott van Káleb, aki ugye 45 évig vár, aztán egyszer csak Mózes elé odaáll, hogy hát most már, vagy Józsué elé, hogy hát már azért csak ideje lenne megkapni nekem is odarak földemet. 45 évig azért jó, vár az ember, de hát most már csak ideje lenne megkapni a földemet. Meg is kapja. Ugye? Aztán odaáll a lánya, Aksza, nagyon szép, adj nekem forrásokat. Nesze lányom, adok neked. Tehát a Biblia egésze tulajdonképpen nem szünteti meg a magántulajdont. A szülőfalunk közelében volt egy szekta, akik meg azt csinálták, hogy eladták a házaikat, igaz, hogy hozzátették azt, hogy Jézus visszajön, mit tudom én, június 15-én, és annyira elhitték, hogy eladták a házat, mindenüket eladták, kiültek az áronpartra, és várták, hogy Jézus visszajön. Mert hát akkor adjuk el, minek nekünk a tulajdon. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy ne kívánd a te fele barátodnak házát, ökrét, szamarát, szolgálóját, szolgálóleányát, akkor tulajdonképpen ebben az is benne van, hogy mert van a te fele barátodnak háza, ökre, szamara. Biblia ne azt mondja, hogy ne legyen, hanem az, hogy ne kívánd a te fele barátodnak. Tehát van a te fele barátodnak háza, ökre, szamara, ez az. A Szentírásban ugye azt látjuk, hogy a gazdagság az nem bűn, a szegénység pedig nem erény. A gazdagság nem bűn, önmagában a szegénység pedig nem erény. De amikor az ember Jézusé lesz, amikor az ember belép az Isten országába, akkor megfordul a pénztárkönyvnek is a jelentősége. Lásd Zákeus esetét, ugye addig csak, ami bevesz, az érdekli, ami befele jön. Onnantól kezdve meg, hogy Jézus felragyogott neki, már azzal is foglalkozik, hogy mi az, ami kifelé megy. Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom. Igaz? Ezt mondja? De nem azt mondja, hogy vagyonomat. Vagyonom felét. És még a mózesi törvények szerint hozzáteszi, mert így rendelkeztek a mózesi törvények, hogyha valaki, tehát kizsarol valamit, annak négyszeresét adja vissza. Hát Zákeus is ragaszkodni akar ehhez, amit pedig patvarkodással elvettem, kizsaroltam, annak pedig négyszeresét adom vissza. A Heidelbergi KT 55. kérdésében találjuk azt, hogy mit értesz a szentek egyességén, és a feleletben az van benne, hogy azt értem rajta, hogy minden egyes tag, mint Krisztusnak, mint testnek részese, és minden tag a másik javára önként és készségesen a másik javára és üdvösségére fordítsa az ő ajándékait. Tehát a másik üdvösségére, meg javára. Tehát a gyülekezetnek ez a csodája, hogy nem csak önmagam létezem, vagy elsősorban nem én vagyok, hanem a másikat is nézem, és a másik testvér is fontossá lesz nekem. Amit itt olvasunk a Cselekedetek könyvében, hogy eladták házukat, és akik együtt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, tulajdonképpen két nagy üzenetet láttam benne. Az egyik az, hogy nem tették viszont kötelezővé. Tehát nem kötelező volt, hanem önkéntes. Nem kötelező volt, hanem önkéntes. Na ez is már meg kellett, hogy különböztesse a kommunizmustól, ugye, mert ott azért kötelezték. Seperd le a padlást, add be a tehenet, meg a lovat, aztán a gazda meg felakasztotta magát az üres istállóba. Nem maradt semmije. Tehát nem kötelező volt, hanem önkéntes, és nem egyenlőképpen osztották el, hanem szükség szerint. Kinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Ahogyan éppen, az aktuális, akkori helyzet szerint. Tehát nem volt kötelező, hanem önkéntes, és nem egyenlőképpen, hanem szükség szerint történt az elosztás. A kommunizmusnak ugye az volt az elve, hogy mindenki egyenlő legyen, egyforma legyen. Ugye? A Cselekedetek 5-ben viszont Anániás és Szafira történetéből látjuk, hogy ha valaki ezt tette, arra a Szentlélek kellett, hogy indítsa. Tehát nem azért, mert a többi is így csinálja, hanem a Szentlélek kellett, hogy indítsa. Péter ugye azt kérde, hogy Anániás, miért csaltátok meg a Szent Lelket? Tehát az ezzel való, az ilyen ügy, ami a gyülekezetekben történt, az a Szent Lélek munkája volt, és kellett, hogy legyen. Isten úgy rendelkezett a törvényben, hogy az gyülekezetben ne legyen szűkölködő. Szűkölködő pedig ne legyen közötted. A Lukács 16-ban a gazdagnak az a bűne, hogy nem veszi komolyan az Isten szavát. Nem veszi komolyan Isten törvényét, mert míg ő maga nagyokat eszik és iszik, és bíborba és patyolatba öltözik, addig a koldus Lázár oda van vetve az ő kapuja elé. És nem veszi komolyan az igét, hogy ne legyen előtted szűkölködő. Jézus nem kéri, hogy add oda mindenedet, de figyelmeztet arra, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Anániásnak mondja ugye Péter, hogy hát meghagyván nem neked maradt volna meg? Olyan szép, ugye? Hát ki kényszerített téged arra? Hát megmaradván neked. Az ára is. Hát akkor megmaradt volna neked. Ki kényszerített arra, hogy de hát az a baj, hogy hazugság keveredett bele. Walter Lüthi, a nagy, híres svájci igehirdető mondott egy ilyen mondatot, a Szentléleknek többek között megvan az a tulajdonsága is, hogy csöndes nyomást gyakorol a pénztárcánkra. A szép mondat, nem? A Szentléleknek megvan többek között az a tulajdonsága is, hogy csöndes nyomást gyakorol a pénztárcánkra. Emlékszem, amikor a Biblia Szövetség alakult, és ott voltam én is az alakulásnál, 89-ben vagy 90-ben, azt már nem tudom, aztán 90-ben, május 1-én, Budapesten, és akkor ott volt, akit én nagyon szerettem, és sokat szolgáltunk vele együtt, Barta Ferencné, aki a Pasaréken is evangelizált, valamikor 84-85 táján. Ki volt már ott akkor? Senki? Tehát olyan 85 táján evangélizált a Pasaréten, és aztán ő megszólalt, mikor arról volt szó, hogy legyen-e tagdíj, vagy önkéntes adományokat fogadjunk el. Akkor Éva néni mindig kinézett a szemüvege alól, és úgy csendesen megjegyezte, hogy hát tudjátok, hogy a hívő embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Legyen tagdíj. Tehát ezzel el volt. Aztán mégse lett tagdíj, mégis az önkéntességre ment a dolog, de erre a mondatára nagyon emlékszem, hogy a hívő embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Ő mondta így. Szóval nagy kérdés ez, amit most itt hallunk, és most, amit látunk, hogy valóban, ami az enyém, abból mennyi az Úré? Hiszen az énekben azt énekeljük, hogy ami vagyok, és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Tehát ez azt jelenti, hogy a hívő embernek nem csak a szíve, itt van szívem, Uram, de a pénztárcám, a házas életem, a szerelmi kapcsolat, az az enyém, az itt van szívem, az a tiéd. Ami vagyok, és ami az enyém. Egész valómat, és minden, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Volt egy nagyon kedves néni, hát ugye, de ismerni kellene az egész arcát ahhoz, amit most elmondok. A gyülekezetünkben égett a szíve az Úrért. Tehát állandóan a templom környékén, előtte a kertben se egy gaz nem lehetett, se egy felgeregézetlen terület, és hogy friss virág legyen, és hogy jó fűtés legyen. Szóval éjjel-nappal ezen, hogy el. De volt egy tulajdonsága, de adakozott is szépen, de volt egy tulajdonsága, amin én nagyon mosolyogtam. Nem fettem érte meg, mert tehát tényleg egy nagyon kedves hívő néni volt, és ilyen agysorvadása is volt, és de mindig, például egyszer bemegyek, hát Matil néni, megfialt a koca? Meg. Hát hányat fialt? Hát csak 10, tiszteletes úr. Hát aki 10, hát tegye össze a kezét. Hát nem tudom, tudja valaki, 10 az azért elég. Akik falun tudják, hogy mi az, azért az elég sok. Hát nem az a baj, tiszteletes úr. Hát mi? Hát én az Úrnak megfogadtam, hogy ami 10 felül születik, az az Úré lesz. Hát nem csak 10 születik. Megyek ősszel leadják a léalmát, ugye, mit tudom én, adnak érte ennyit. Aztán jöttek a tárgyalások, tudott szakszervezet, ez az amaz miniszter, akkor még talán Tordján volt, könyörgések, stb. Na, Tordján Szabolcsi, segítsük a szabolcsiakat. Na, utána mondták, hogy kapnak plusz 1 forintot az almáért. Aztán a végén nem kapták meg, aztán mondja ez a kedves néni, hogy pedig azt az 1 forintot akartam odaadni az egyház. Pedig azt mondtam, hogy az az Úré, ha megkapom. De nem kaptam meg. Ugye, persze ahány kiló, annyiszor 1 forint. Tehát nem 1 forint, hanem több mására gondoljunk. De hát biztos ismerős az a sztori, mikor az öreg bácsi végrendelkezik, és rendelkezik a elveszett tehene felől, és azt mondja, hogy ha az elveszett tehenem megkerülne, legyen a Józsi fiamé, ha nem kerülne, meg legyen az egyházé. Hát, sok érdekesség van. Sok érdekesség van, de erről most, mivel az ige is beszél, akkor röviden beszélnünk kell, hogy mennyire gondoljuk komolyan, hogy minden az Úré. Rejtő Mária néni írta azt az éneket, azt hiszem, hogy időd, erőd és minden javad, fektesd be érte csak nyelj lelteket, gyümölcsöt hoz, hogy ő megmentett. Időd, erőd és minden javad. Hát itt most javakról van szó, azért beszélünk inkább most erről, de időd, erőd és minden javad, fektesd be érte, csak nyerj lelkeket, gyümölcsöt hoz, hogy ő megmentett. Sokszor az üzlet pénztárnál szoktam látni, mikor ott állok sorba, és ideges vagyok, mert az előttem belő ekkora halmazt vesz, és még szépen ott kiteszi, és még akkor is néha türelmetlen vagyok, amikor ott van egy öreg valaki, és ugye mondják, hogy tessék még adni 80 forintot. És akkor, ó, zseb, másik zseb, az összes aprót kiveszi, De ez a jelenet az érdekes, ugye biztos láttátok már, kiveszi az összes, hogy tessék kivenni belőle. És akkor oda tartja a pénztárosnak, hogy tessék kiszámolni. Az meg ugye elkezdi kivenni a 80 forintot. Szóval tulajdonképpen mi az Úrral így vagyunk. Ha mindenünk, ami az Úré, ha valóban valljuk azt, hogy mindennel megajándékozott minket, akkor nekem csak ennyit kell csinálni, hogy Uram, akkor itt van, és vedd ki belőle, amennyit te akarsz. Vedd ki belőle, amennyit te kérsz, és amennyit te akarsz. Nagyon érdekes a Bibliának a tanítása tulajdonképpen az adakozásról, az egymás terhének a hordozásáról, ugyanis két nagy vonalat látunk a Páli levelekben és a Cselekedetek könyvében, és ez a két nagy vonal pedig az egyik a gyülekezeten belüli segítés és szolgálat, a másik pedig a gyülekezetek közötti szolgálat és segítés. Tehát átélték azt, hogy közösségben vagyunk azzal, akit látok, és ott élek mellette, és átélték azt, hogy egy test vagyok azzal, akit ugyan nem látok, mert 50-100-150 kilométerre lakik, de vele is egy testé kereszteltettünk meg. Különösen a 2 Korintus, az 1 Korintus 16-ban és a 2 Korintus 8. és 9. fejezetében olvasunk szabályokat erre vonatkozóan. Az 1 Korintus 16-ban és a 2 Korintus 8 és 9-ben olvasunk ezzel kapcsolatban szabályokat, amikor Pál apostol a jeruzsálemi szegényeknek, a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek rendez gyűjtést, és biztatja a gyülekezeteket, hogy ne legyenek szűkmarkúak. Ne legyenek szűkmarkúak. Egyik ismerősöm, Magdita talán ismered Robert Rámot, és úgy bíztatta a gyülekezetet, egy svájci gyáros valaki, és ő úgy bíztatta a gyülekezetet, hogy testvérek, most erre a célra fogunk adakozni, de hogy ne legyen nagy csörgés, ezért csomagoljátok be a fémpénzt egy papírpénzbe, és úgy dobjátok be, hogy ne legyen nagy zaj, ne legyen nagy csörgés. Hát ki milyen ravassággal tudja ezt, bocsánat, Pál apostol betesz egy ilyen mondatot, hogy azért, hogy azért értsék, hogy miről van szó, és akkor Pál betesz egy ilyen mondatot nekik, hogy a gyülekezeteknek, hogy ha majd én elmegyek, és két ember vigye el, de ha érdemes lesz, akkor én is elmegyek. Magyarán, ha sok lesz, én is elmegyek, ha kevés, elviszi két ember. Tehát azért, hogy súlyt adjon a dolognak, azt mondja, hogy ha érdemes lesz, akkor majd elmegyek én is. Mi előzte meg ezt a gyülekezetekben és a gyülekezetek közötti áldozathozatalt és szeretett szolgálatot? Mi előzte meg? A 2 Korintus 9-ben olvassuk ennek a szabályait, amit 6 pontban lehet felsorolni. Először itt arra hivatkozik Pál apostol, hogy azért, mert bővelkedtek. Tehát, de ki is keresem, mert ez egy nagyon fontos. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza reátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat. Megadja és megsokasítja. Tehát mielőtt ti valakinek adakoztok, arra az Istenre nézzetek, aki megadja és megsokasítja a ti vetőmagotokat, megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Tehát azzal kezdi Pál apostol, hogy gazdag Istenünk van, megáldott bennünket, kiárasztotta az ő kegyelmét, hálás szívvel ajándékozott meg bennünket. Ez minden gyülekezeti szeretett szolgálatnak az alapja. Hogy olyan Istenem van, aki mindennel megajándékozott, ami az életre, és ami a kegyességre való. Éppen ezért leszögezi, hogy az adakozás, a másik segítése az soha nem pénzkérdés vagy anyagi kérdés, hanem mindig lelki kérdés. Nem gazdagság kérdése, hanem mindig lelkiek kérdése. Aztán másodszor beszél arról, hogy Jézus Krisztus adta magát. Beszél a legnagyobb ajándékról, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Jézus Krisztus gazdagság, ő le tudta tenni. És mindazt, ami azzal járt. Harmadszor arról beszél, hogy az akarásnál indul mindig az adakozás és a másik segítése, mindig az akarásnál. Tehát először ott van az akarás. De itt nagy a veszély, hogy meg is áll. Mert hiába akar valaki, ha nem követi a cselekvés. Mikor még nagy munkáink voltak valamikor, és óriási pénzek mentek el, és rökködtek a 10 meg 100 milliók ide-oda a előző helyemen, és hát a feleségem nehezen viselte, az az igazság, ez, hogy most ennyi kölcsönt veszünk fel, most annyit, most innen fizetjük, most onnan, most ide teszem, most oda teszem, és nagyon sokan mondták, hogy jaj, ha megnyerném a lottó ötös tízezres úr, nem lenne probléma. Ha megnyerném, rögtön az egészet kifizetném. De hát nem nyerte meg, ugye, és ezért, tehát az akarás az hiába lenne, van ott, de ha nincs ott a cselekvés. És akkor azt mondja az apostol, hogy most a cselekvést is végezzétek el. A cselekvést is végezzétek el. Akarás, aztán cselekvés. Volt egy kedves asszony, illetve ma is van az előző gyülekezetünkben, egyszer azt mondja nekem, hát Tiszes úr, nagyon megjártam. Hát hogy tetszett megjárni? Hát tessék képzelni, nem tudom mennyit mondott, 200 forint, akkor még papírpénzek voltak, tehát papír 200-as volt. Hát azt mondja, 200 forint akadt a kezembe, a pénztárcából, én meg sokaltam a persejbe, ó, felváltom. Kétfelé váltom, legalább jó lesz jövő vasárnap is. Elég egy százas. Hát azt mondja, elmegyek a templomba, bedobom a százast, hazajövök, a teljesen egészséges disznóm elterült az oldban, hívom az állatorvost, ki is jön, 500 forint. Nem javul a disznó. Másnap kihívom az állatorvost, megint 500 forint. Utána meg is döglik a disznó. Azt mondja, akkor megtanultam, hogy többet soha ilyet nem teszek. Ami a kezembe adódik, azt többet nem váltom fel. Ez nagyon nagy példa volt nekem, és nagyon kedves volt, és az az igazság, hogy én is, amikor veszem a persejpénzt, ez nagyon sokszor eszembe jut. Szóval vannak olyan történetek, amit az ember eszébe jut, hogyha véletlenül ilyet akarnék én is, eszembe ne jusson, mert van egy ilyen történet. Aztán az ötödik, amit mond az apostol, ez is nagyon fontos az egymással való közösségvállalásban. Azt mondja, hogy most a ti bőségetek pótolja amazok szükségét, mert majd, ha jön idő, akkor lehet, hogy az ő bőségük megpótolja a ti szükségeteket. Ez olyan szép mondat, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy most én adok, de lehet, hogy majd eljön az idő, amikor meg én tudok adni másnak. Volt egy ilyen lánya ismerősi körünkben, gyülekezetünkben, aki nagyon nehéz körülmények között indult, és hát ugye a tanulásban mi támogatgattuk. Nem azt mondom, hogy havonta, de azért néha-néha adogattunk neki. És akkor egyszer postán kapok csekken egy pénzt, egy tőle. Évek el is került tőlünk, nem is tudom, hogy hol, de hitoktatóit is végzett, és talán most is hitoktat kedvesen. És egyszer kapok postán pénzt, és a csekre rá van írva, valamikor engem tetszettek segíteni, most meg én szeretnék valakit segíteni ezzel az összeggel. Hát szóval értitek ezt a dolgot, hogy ezt is annyira megegyeztem, több helyen elmondtam már sokszor, hogy valahogy így működik a gyüle. Most a ti szükséget, bőségetek, amazok szükségét, és amikor majd ti jutottok oda, akkor meg majd azok bősége fogja kipótolni a ti szükségeteket. Hát tulajdonképpen ez a gyülekezetnek a csodája. Én mindig ezt éltem át a gyülekezetben, hogy bármilyen problémám volt, bármilyen nehézségem, én például roppan nem szeretek fúrni, faragni, vagy ha már egy kalapácsot meglátok, vagy egy szöget, vagy jaj, vagy a feleségem azt mondja, hogy fúrnék be valamit, de tudja már, ilyenekről letett, hogy bár annak idején azt mondta, hogy olyan férfihez akar menni, aki tud barkácsolni. Hát mondom, kedvesem, ez nem jött be, lehet, hogy a többi sem, de ez nem jött be, mert ha én látok egy, tehát minden műszaki dologtól, mindentől, ha egy elosztót be kell, szóval valakit hívok, verd be, fúrd be, csináld meg, mert hát én ezt nem. Vagy valami nincs, vagy valami nincs. Biztos, hogy a gyülekezetben van valakinek. Biztos, hogy a gyülekezetben van valakinek. Szóval, értitek? Van kihez fordulnom. Múltkor volt valami problémám, kis egészségügyi, és jaj, ki tud gyorsan segíteni rajtam, és eszembe jut egy név a gyülekezetből, felhívom, te, ez a baj, azt mondja, már ülj villamosra, már gyere, itt vagyok, és azonnal kopogj be. Szóval nincs, értitek? Szóval nincs olyan, amit ne, vagy nincs valamink, és kérni kell valamit, valami eszközt. Bármi. A gyülekezet csodája ez, hogy én számíthatok másokra, és mások is számíthatnak rám. Mert nyilván oda-vissza megy ez, ugye? Tehát én számíthatok másokra, és mások is számíthatnak rám. És a hatodik, ami a 9.12-ben van megírva, hálaadásra indít sokakat. Tehát örömmel tölt el, hálával tölt el. És persze ezt nagyon világosan kell, hogy ne csak anyagiakra gondoljunk itt, meg erről beszélgessünk, csak most az ige azt mondja, mert ott valóban sok volt a szűkölködő. Voltak rabszolgák, akiknek még étel is alig jutott, és voltak nagyon szegény emberek. Hát ma már azért, szóval annyira körülöttünk azért olyanok talán nincsenek, hogy ne legyen betevő falat. Ne legyen betevő falat. De sokféle más szükség az lehet. Nagyon örültem, a múlt héten elmondta valaki Tahiban, hogy amikor ő beteg lett, akkor hogyan segített a gyülekezet. Példamutató volt, ahogy a kórházban körülvették, ahogy mindig be volt osztva, hogy kimegy, kieteti, a gyerekeit kilátja el, akik otthon vannak addig, és akkor kérdezték mindig, mikor bejött egy idősebb hozzá, mindig kérdezték, hogy ez az édesanyád? Nem, ez a gyülekezetből van. Na akkor ez az édesanyád? Nem, ez a gyülekezetből van. Hogy még nem is a szülő, vagy nem hozzátartozó segített, hanem éppen a gyülekezetből valaki. Persze erről majd a beszélgetésben lehet beszélgetni, hogy ez nem azt jelenti, hogy én indokolatlanul kihasználom a másikat, mert sajnos ilyennel is találkozik az ember. Sokszor, amikor valaki nekez bejön, és azt mondja, hát egyszerű ez, hogy mondjuk én nem csinálok semmit, mert a gyülekezeti segítő az majd kimos vagy kivasal nekem, hát én most már csak ülhetek. Szóval nem erről van szó, de egy egészséges, oda-vissza való segítésről mindenképpen, ahogyan szükség volt rá, ahogyan kellett, nem volt köztük szűkölködő, nem volt közöttük elesett, mert valóban hordozták a másiknak, egymásnak a terhét. És ez a gyülekezet nagy csodája. Gyülekezeten belüli szolgálat és gyülekezetek közötti. És van egy harmadik terület, ebben meg nagy bölcsesség kell ám, a gyülekezeten kívüli segítés, vagy a gyülekezeten kívüli szolgálatunk. A Szentírás jobbára ezről a kettőről ír, azért emeltem ki én is ezt, gyülekezeten belüli és gyülekezetek közötti, de esetleg előfordulhat egy harmadik is, a gyülekezeten kívüli szolgálat, és hát itt meg nagy bölcsesség kell, mert a világ gondját nem tudjuk megoldani. Tehát nem tudjuk megoldani a világ gondját, és lehet, hogy nekünk se kell feltétlenül. Nem tudom, itt Budapesten még nem is találkoztam vele, de falun nagyon sokszor előfordult, hogy jött ez, jött az, teljesen ismeretlenek. Mivel én ismertem az egész falut, tehát azért nem lehetett átvágni, hogy én itt lakok, és jöttek, hogy hát nem tudom, sztori, hogy ellopták mindenét, vonatjegyre sincs. Ugye, vagy jön egy férfi, hogy nagyon fáj a foga, de nincs 500 forintja, hát adjak már, hogy itt a fogorvoshoz bemenjen, és kihúzza a fogát. Tehát vannak ravasz emberek is ám nagyon. Én mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy hova tartozik. Először is hol lakik, másodszor az, hogy hova tartozik. Mert ahol lakik, ott azért Magyarországon, ha elég lyukas is, de azért van egy úgynevezett szociális háló, valaki szociális munkás. Ugye? Mondta is. Tehát azért Magyarországon ugye mégiscsak van az önkormányzati rendszerben egyfajta segítés. Utána jön a másik, hova tartozik közösségbe. Mert akkor meg nyilván ahhoz a közösséghez kell fordulnia először, ahova tartozik, ahol ismerik, ahol tudják a körülményeit, ahol számon tartják, és ahol ez a rend. Nagyon érdekes a Bibliában, ha elolvassátok, én nekem egyszer nagyon sokat mondott, amikor Pál apostol az adakozásról ír, akkor ez a címfelirat a Bibliában, hogy az adakozás rendje. Mert abban is rend van. Mert az sem mehet rendetlenül. Ugye? Még abban is rend van. És a másik az, amit mindig szoktam, hogy hova tartozik. Mert akkor annak a közös, mi nekünk is volt, nálunk a gyülekezetben volt például 3 izomsorvadásos gyerek, tehát az a lényeg, hogy ők meggyógyulni nem fognak. Csak, hát vagy stagnál, vagy inkább még romlik az állapotuk, akit állandóan kellett hordozni különféle kezelésekre, Budapestre, kivizsgálásokra, ide, oda, amoda. Tehát volt egy területünk, amire azt mondtuk, hogy nem ide, erre a célra többet kell szánni az ilyen helyzetben. Tehát sok minden van ma, Magyarországon is, na az Budapesten is megvan, az alapítványoknak a telefonhívása. Az megvan Budapesten is, hogy Miskol, hogy?
Miskolcon is.
Miskolcon, ajaj, még Miskolcon meg szállingóznak, az egy központ az egyik nagy alapítványnak, de hát ugye azzal meg úgy voltunk mindig, és én azt képviseltem, hogy hát most fényképes igazolványt mindenki tud csinálni ma már a mai technikai pecsétet mindenki tud csináltatni, ugye? Nagyon érdekes volt, hogy ezeknek az alapítványoknak azt mondtam, hogy mert ugye azt mondták, hogy adjak fel 3000 forintot, vagy 5-öt, és térti vevényesen egy levelet küldenek, amiben lalalalala, és térti vevénnyel küldjük. Mert hát mi egyház vagyunk, nekünk kötelességünk segíteni. Mondtam neki, hogy tessék nézni, én a postát a feleségemmel körülbelül, míg udvaroltam, hát vagy 1000 levelet írtunk egymásnak, tehát én a postát már megszponzoráltam. Eléggé, úgy gondolom. És ennek a nagy része express volt, meg ajánlott, meg ilyen-olyan kutyafül, meg kis csomag, meg stb. Meg virág csomagban. Tehát úgy gondoltam, hogy én a postát már megszponzoráltam, én tovább hajlandó nem vagyok. Bocsánat, ha van postai dolgozó itt, nem az ő fizetésért akarom ezzel kevesbíteni. Én tovább nem vagyok, de tudja mit, küldjön sárga csekket. Banki sárga csekket, majd azon, ha kell, esetleg befizetjük. Jaj, csekkünk nincsen. Na, ez már nagyon gyanús. Ugyanis ahhoz, hogy valaki csekket nyomtasson, annak megvan a jogi procedúrája. Tehát oda nem mehet az OTP-be, hogy kérem 1000 csekket, hanem ott be kell mutatni papírokat. Bírósági, stb. Nem mondom most, hogy mit. És ugye, ha valaki egy nagy szervezetnek nincs csekk a kezében, az már nagyon gyanús. Az már nagyon gyanús. Mert ez lenne a jó megoldás. Na, szóval Ez egy megint egy külön téma. Ezzel nem is érdemes foglalkozni, mert az igény nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy hogyan élt az első gyülekezet. Nem vagyon közösségben, hanem szeretett közösségben élt. Tehát nem vagyon közösségben éltek, hanem szeretett közösségben éltek, ami azt jelentette, hogy ahogyan a lélek vezeti őket, ahogyan megmutatja, azt esetleg eladják, és abból kapnak azok, akiknek meg nincs semmiük. Mert Isten irgalmas és szerető Isten. De ezt nem lehetett úgy tenni, mint Anániás és Szafira. Ugye felbuzdulva azért, hogy mások így csinálják, akkor mi is így csináljuk. Ugye nálunk volt egy... Ezt is veszed? Nálunk volt egy, emlékszem egy ilyen eset, hogy volt egy hát elég tehetős pár, és ugye, de azt nézte, hogy hát az a szomszéd mennyit adott, mert akkor nekem is annyit kell, hát én már kevesebbet. Hát de ütötte meg a guta, hogy a szomszéd miért olyan sokat adott, mert akkor neki is annyit kell az egyháznak adni. Hát mit mond az abcselőd? Nem kell. Anániás, miért csaltad meg a szemét? Nem, de eladva neked maradt volna meg. Csak ne úgy tedd le, hogy ennyiért adtuk el, hogy ez az egész. Hanem úgy tedd le, hogy ez. Ja, és még Pál apostol egy nagyon érdekes dolgot mondott, szóval Pálnak helyén volt a szíve, de az esze is a helyén volt. Mit ír az adakozással kapcsolatban? Nekem ez nagyon tetszett egyszer. Ezt a feleségem gyakorolta, és nekem nagyon kellett tanulni, még most is tanulgatom. Úgyhogy a Pál azt írta, mikor gyűjtött a jeruzsálemi szegényeknek, hogy ne akkor gyűjtsétek, mikor oda megyek, hanem előre gyűjtsétek össze. Akkor már csak elviszem. Ne akkor, miért? Hát mert akkor nincs már semmi, elfogyott. Ugye? Sajnos most nincsen. Ne, hogy baj legyen. És akkor Pál azt mondja, hogy előre gyűjtsétek el, ahogy elgondoltátok a szívetekben, hogy majd amikor a feleségem mindig azt gyakorolta, hogy hát az ösztöndíjából is az egyetem alatt, aztán később a fizetéséből is, mindig előre tette el azt, ami az úré. Tehát nem az, hogy majd ami marad, mert hát akik dolgoznak, tudják, hogy hóvégére mi marad. Nem sok. Hóvégére nem sok marad ám. Hát akkor már mit tegyek el? De ha előre. Ez olyan, feleségem mindig azt mondta, hogy olyan, mintha nem is lenne. Hogy ez olyan, mintha nem is lenne, és külön egy kis pénztárcába gyűjtötte ezeket, és amikor hát szükség volt rá, akkor meg nem volt probléma az, hogy mi legyen. Tehát nem a végén, mert akkor már semmi nincs belőle, hanem mindig az elején. Hát én ezt tapasztaltam, hogy amit Pál is mond, hogy mert a jókedvű adakozót szereti az Isten, egymás, na de ehhez mi kell? Ugye? Hogy a másikon segíteni tudjak. Egyrészt az kell, hogy a másikat észrevegyem, ha kell, a másik pedig merjen szólni. Tehát merjen segítséget kérni. Mert van, aki akkor se, hogyha nem tudom, furkós bottal hajtanák, akkor sem menne segélyért. Például. Tehát nekem legyen szemem arra, ezt szoktam a gyülekezetben is mondani, hogy szemnek kell lenni arra, hogy észrevegyük, aztán az, hogy bölcsek legyünk, mert volt nekem olyan esetem néhány éve, hogy egy nagyon közel álló valaki gyülekezetben, és jaj, nincs mit tennünk, de én hát voltam annyira ravasz, hogy mutasd már meg az utolsó telefonszámládat. A legutolsó telefonszám 17 000 forint volt, mobil számla. Hát mondom neki, hogy tehát tudod, inkább enni kéne, mint telefonálni. Tehát fontosabb enni, mint telefonálni, nem? Vagy fontosabb a villanyt kifizetni, vagy a gázuk ki van kapcsolva. Hát nem fontosabb a gázszámlát befizetned, mint telefonáljál a semmit. Szóval adjon Isten látást, akarást, cselekvést, meg adjon bölcsességet is, hogy mi az, amit lehet tenni, és mi az, amit kell tenni. Gyülekezeten belüli, közösség és gyülekezet tett közötti szeretetszolgálat. Tehát a Krisztus testnek egy nagyon fontos és nagyon lényeges eleme ez. Na, még 11 óra sincsen. A végére lassan be a időt csak tudom tartani. Hogy?
Szombaton már csak
éve. Szombaton meg... Igen. Jó.
Kérdéseket?
Jaj.
Már megint.
Hát igen, a első kérdés, hogy hogy állok ezzel a dologgal, hogy mindenem az Úré. És itt most gondoljunk, amit mondtam, hogy időd, erőd és minden javad. Tehát tehetséged, nálunk a gyülekezetben volt olyan, hogy egyik gyerek, mit tudom én, fizikából bukdácsolt, a másik meg fizikatanár volt, na, gyere majd, lesz belőle valami. Kicsit beszélgessünk. Hetente egyszer. Szóval ilyenre is gondolok, időd, erőd és minden javad. Mert valakire Isten annyit bíz, hogy mit tudom én, a templomi vázában cserélje a vizet. Az erejét, hát idejét, erejét oda kell adni. Valamilyen munkát, szolgálatot. Tehát hogy állunk azzal, hogy időd, erőd és minden javad? Az elmúlt időben volt-e ilyen tapasztalatom, amikor valakinek én segíthettem, vagy nekem segítettek? Vagy volt-e olyan, hogy nem is vettem észre, vagy erre nem is gondoltam, hogy ilyen is lehetséges, vagy ilyen is van? Ilyen is van. Milyen szükségek lehetnek egy gyülekezetben? Főképpen a tagok tekintetében. Milyen szükségek lehetnek? És itt megint az jön, hogy ahhoz, hogy a másiknak esetleg még a szükségeit is tudjam, ahhoz ismernem kell a másikat. Ismerem-e a körülményeit a másiknak? A nehézségeit? Ugye ifi vezetői hétvégén mondtam az ifi vezetőknek, hogy ott különösen nagyon fontos a vezetőnek, hogy ismerje a hátteret. Ismerje azt, hogy milyen körülmények között van. Szülei, testvére, házastársa, munkahelye milyen, stb. Mert abból már sok minden következik. Nálunk volt egyszer egy olyan rossz gyerek, hogy hát akire rá lehet mondani, hogy az ördögtől gonoszul gyötörtetik, hát ő rá lehetett mondani. De mikor megtudtam, hogy mi a háttere, hogy mi van otthon, akkor teljesen más szemmel néztem, és teljesen más szívvel tanítottam. Teljesen máshogy néztem rá. Mert hogy mi az oka annak, hogy itt olyan ördögi rendetlen az iskolában. De mikor az ember megtudja, hogy mi van. Tehát ezért kell a másikat ismernünk is. Sokszor nem felületesen, vagy felszínesen, hanem, vagy például akinek szüksége van, az merje elmondani a legközelebbi testvérének. Volt-e olyan, hogy valaki elmondta nekem? Igen. Oda merete fordulni a másikhoz. Mert ez is egy őszinteség. Egy őszinteség, hogy igen. Vagy mit tudtok arról, hogy például hogyan éljük meg a gyülekezetek közötti szeretett szolgálatot? Tudunk-e arról valamit egyáltalán? Hogy akárcsak a mi gyülekezetünkben. Mondjuk erre is kíváncsi lennék, hogy tudtok-e valamit erről, hogy hogyan éljük meg a gyülekezetek közötti, hogy mások is vannak, nem csak mi. Például.